Folytatódik az Aréna. Műsor mai vendége Barca György, az Államadósságkezelő Központ vezérigazgatója. A nemzeti kötvényről beszéltünk, és azt mondta, hogy az év bármely napján vissza lehet váltani. Jön a kérdés, hogy teljesen likvid lesz ez a papír, vagy lesznek felső korlátok, akár napi limit a visszavásárlásra?
Hát, mondjuk a magyar államkincstárra tudom mondani, mert ott van szabályozás, de ez 10 millió forintos nagyságrend fölött lép csak életbe, és ott is ez nem szükségszerű, tehát lehet kivételt kérni, de alapvetően ott van egy több 10 millió forintos értékhatár, de gyakorlatilag ez ugye nagyon-nagyon ritka eset, amikor ez életbe lép. Ez egyfajta védelem az államnak, hogy mondjuk milliárdos nagyságrendben ne történjenek tranzakciók, mert az azt jelenti, hogy ott valami valószínűleg nincsen rendben, mert mondjuk régi időszakból, mondjuk 20 évvel ezelőttről vannak példák, amikor egy-egy broker cégnek az alkalmazottja az a magyar államkincstárnál milliárdos összegben próbált tranzaktálni, mert a piacon elmozdultak az árfolyamok, és a magyar államkincstárnál kedvezőbb árfolyamot tudott elérni, mint a piacon éppen aktuális, mert a kincstárnál mondjuk csak naponta frissült az árfolyam, és a reggeli árfolyamhoz képest a délutáni már más volt, és besétált a kincstári fiókba, és nagyon nagy összegben szeretett volna tranzaktálni, és hát akkor be kellett hozni ilyen szabályokat, de alapvetően nem lesznek ilyen korlátok, ez egy teljesen likvid, bármikor visszaváltató értékpapír.
És ez a nemzeti kötvény, hát legalábbis jelenleg ismert jövője szempontjából is egy tény, vagy egy elhatározott dolog, hogy a teljes futamidő alatt megmarad ez a likviditás.
Igen, tehát ebben nem tervezünk semmilyen korlátozást, úgyhogy ugyanúgy most is, a mostani állampapíroknál is ugyanez a helyzet, tehát ebben sem újdonság nincsen, változás nincsen, tehát a mostani állampapíroknál is bárki bármekkora összeget meg tud vásárolni, akár melyik forgalmazon, amiről beszéltünk, illetve ezeket el is tudja adni, el is tudja értékesíteni.
És ugye említette, hogy nem lesz kamatadó, nem kell ezen papírok után kamatadót fizetni. A tartós befektetési számlát akkor ez tulajdonképpen feleslegessé teszi? Vagy legalábbis második sorba sorolja?
Hát logikus értelemben nyilván, hogyha ugye a tartós befektetési számlának az az értelme, hogy a kamatadót meg lehet rajta spórolni, illetve kisebb kamatadót lehet rá fizetni, attól függ, hogy egy 3 vagy 5 évig tartjuk-e. Onnantól kezdve, hogy a kamatadó a lakossági állampapírok után megszűnik, onnantól legalábbis lakossági állampapírt nem feltétlenül érdemesen tartani. De ugye tartós befektetési számlára nem csak lakossági állampapírt lehet elhelyezni, tehát ez egy nyitott kérdés, úgy mondjam, hogy onnantól kezdve, hogy más értékpapírt is el lehet rá helyezni, ilyen körülmények között, hogy milyen feltételekkel érdemes ezt fönntartani, vagy nem fenntartani, de ezt hadd hárítsam el annyiban, hogy ez nem az adósságkezelő feladatköre ennek a meghatározás, úgyhogy biztos az adótörvények keretében ezt meg fogjuk majd időben tudni, hogy végül is mi lesz a TBS számlák sorsa. Ami a mi szempontunkból fontos, hogy a lakossági állampapírok azok kikerülnek a kamatadó fizetés alól, és ezzel azt gondoljuk, hogy ez is a népszerűséget növelni fogja.
És azzal számoltak ilyen felméréseket, ilyen kutatásokat végeztek, hogy akár a TBS-ről, akár a pánalcihákból mennyi pénz jöhet majd akár a nemzeti kötvényre? Arányaiban mondjuk?
Hát nekünk ugye, amit ön is kérdezett, egy éves tervünk van, és azt szeretnénk elérni. Mi azt gondoljuk, hogy ez reális, tehát itt abból kiindulva, hogy mennyi lakossági megtakarítás keletkezik, és ebből körülbelül hány százalékot tudunk az állampapír piacra bevonni, akkor, hogyha ez a nemzeti kötvény mondjuk legalább olyan népszerű lesz, mint amilyen népszerűek a jelenleg futó állampapírok, akkor ebből mondjuk 500 milliárd forint, vagy annál nagyobb összeg is bejöhet az év második felében. Nyilván ez attól is függ, hogy van-e egyfajta, úgy mondjuk, lecserélődés a régieknek. Tehát úgy is tud nőni, ugye valaki úgy is vásárolhat ebből az új állampapírból, hogy a régit értékesíti, és abból a pénzből veszi meg az újat. Ebben az esetben ugye az újnak az állománya emelkedik, összességében pedig ugye a lakossági állampapír állomány pedig nem változik, de hát ezt nehéz megmondani, hogy ez a lecserélési folyamat az mennyire lesz erős, vagy mennyire lesz erőteljes. Mi azt gondoljuk, hogy biztos, hogy a népszerűsége vagy a vonzereje nagyobb lesz, hiszen ennek az új állampapírnak magasabb lesz a kamatozása minden jelenleg elérhető állampapírnál, és nem lesz rá kamatadó, és egy rugalmas befektetési forma lesz. Tehát minden paraméterében jobb, mint ami jelenleg elérhető. Tehát én azt gondolom, hogy a pénzügyi vagyon a helyzet a lakosságnak jó, úgyhogy nem hiszem, hogy lenne okunk bármire azért feltételezni, hogy ez kevésbé lenne népszerű. Szerintem majdnem biztos, hogy népszerűbb lesz, mint amit az első fél évben, vagy amit a jelenlegi állampapírok nyújtanak, és azok se rosszak. Tehát amit említettünk az első negyedévről, a mostani folyamatok is azt mutatják, hogy mondjuk ezt a középtávú megtakarítási szegmest, ezt uralják az állampapírok.
Az állampapír kínálat szűküléséről, illetve szűkítéséről majd még szeretném kérdezni, de előtte az új befektetési formákról, a nyugdíjkötvényről kérdezni, mit lehet erről tudni ebben a pillanatban?
A bevezetésről az valószínű, hogy az inkább az őszre várható. Logikusan nem szeretnénk egyszerre két olyan új termékkel is kijönni, ami esetleg zavart okoz. Azt tudom elmondani, hogy itt az alapvető cél, hogy a három meglévő magánpiaci termék mellett legyen egy állami termék is. Nem lesz más változás, lesz egy negyedik választási lehetőség is. Ez volt az alapvető cél, mert azt látjuk, hogy a lakossági jövedelmi helyzete az sokat javult az elmúlt években, a megtakarítások szintje, mint beszéltünk, jelentősen megemelkedett, tehát tényleg több száz milliárd forint volt mondjuk a korábbi összeg, most ez meghaladja a 2000 milliárd forintot, tehát jelentősen megnőtt az az összeg, amit a lakosság évente pénzügyi megtakarítás formájában félretesz. És ehhez képest ebből az összegből viszonylag kis részaránya az, ami nyugdíj típusú megtakarításba kerül. Ugye itt háromféle piaci, magánpiaci forma létezik, a nyugdíjpénztár, a biztosítás, illetve tehát az önkéntes pénztár, a nyugdíjbiztosítás, és emellé szeretnénk behozni ezt az állami nyugdíjkötvényt. Ennek a lejáratát a 65 éves korhatárhoz igazítanánk, tehát aki nyit egy ilyen számlát és ehhez kapcsolódó kötvényt vásárol, annak egy darab kötvénye lesz. A lejárata a 65 éves életkorához fog igazodni, bármikor, bármekkora összegben tud rá befektetni. Szeretnénk, hogyha infláció feletti kamatozása lenne, illetve lenne hozzá valami fajta adó kedvezmény is. Ugye a jelenlegi termékhez is van egy 20%-os adókedvezmény 130 ezer forintos plafonnal, és ilyen formán mondjuk nem lenne rosszabb, nem lenne hátrányosabb helyzetben ez az állami kötvény, nyugdíjkötvény, mint a jelenleg elérhető megtakarítások. Valószínű, itt azért olyan rövid távon legalábbis olyan nagy felfutásra nem számíthatunk, mint mondjuk a most júniusban megjelen új állampapírnál, mert az látszik, hogy hosszú távú megtakarítás még Magyarországon, ilyen hosszú távú megtakarítás Magyarországon még nem annyira népszerű. Tehát ez is egy fejlettségi folyamatnak a része, tehát mondjuk nyugat-európai magas fejlettségű országokban nagyon nagy nyugdíjvagyonok vannak. Tehát van, ahol mondjuk a GDP 100%-át eléri. Ez mondjuk Magyarországon 30 ezer milliárd forint, vagy csak 40 ezer milliárd forintot jelentene. Na most ez persze egy-egy országra igaz, de ott, ahol ez évtizedek óta van egy komoly nyugdíj vagyon felhalmozás, ott ez nagyon-nagyon összeget el tud érni. Nyilván azért, mert ugye itt a vagyon felhalmozás évtizedeken át történik. Tehát ez egy hosszabb folyamat lesz, de hát nyilván érdemesebb mindig elkezdeni, hiszen annál előbb ez a folyamat el tud indulni.
És mivel lehet ezt vonzóbbá tenni, mint akár az önkéntes nyugdíjpénztárat? Mert mondta, hogy az adókedvezmény az valószínűleg itt is meg lesz, meg lehet. Miért éppen a nyugdíjkötvényt veszi akkor meg a befektető? Vagy az öngondoskodó?
Szerintem az egyszerűség az lehet egy vonzerő, tehát az, hogy itt nagyon egyszerűen egy darab államkötvényem van, egy darab állampapírom van, bármelyik nap meg tudom nézni annak az összegét, tehát ha tetszik az egyenlegét, bármelyik nap meg tudom. A másik pedig a kiszámíthatóság, tehát állami garancia van rá, illetve egy kiszámítható kamatozást biztosít. Ugye most valaki köt egy nyugdíjpénztár, vagy nyugdíjbiztosítási szerződést, vagy van ez a bizonyos nyeszer konstrukció, ugye ez a három típus van, amögé valamilyen befektetési alapot kell választania, tehát el kell döntenie, hogy részvénybe, kötvénybe, aranyba, amerikai, európai, ázsiai, milyen területen szeretne befektetni, és nem sokan vannak szerintem, akik ezzel egészen komfortosak, és napi szinten követik a pénzügyi híreket, és rendezik át a portfóliójukat. Most ehhez képest egy kiszámítható kamatozású az inflációt követő és a felett még némi prémiumot fizető kötvény, az egy biztos befektetésnek, értékálló befektetésnek tekinthető, tehát ez szerintem lehet a másik nagy előnye, hogy értékálló és hosszú távon is megtartja a befektetés az értékét.
És egyébként arról már született döntés, hogy milyen kamat prémiummal kínálják?
Nem erről nincsen még döntés, tehát sem az adókedvezmény vagy adótámogatás mértékéről, sem erről az infláció feletti esetleges prémiumról nincsen döntés. Még sok egyéb részletet tisztázni kell, tehát ezért többet ennél nem tudok mondani. Ennyit tudunk biztosan most, amit elmondtam, úgyhogy itt még van némi munka, mielőtt ez véglegesítésre kerül. De a jellemzői tekintve szerintem ezek a fontos részletek, és egyelőre a visszajelzés is az, hogy sokan várják ezt, mert pont a kiszámíthatóság, a biztonság miatt, vagy már mondjuk van valamilyen magántípusú nyugdíj, megtakarításuk is szeretnének mellé még egyet, mert biztosabbnak érzik azt, hogyha mondjuk két lábon áll a nyugdíj megtakarításuk, és nem csak egy lábon.
Mikor várhatóak a részletek? A nyáron még bejelenthetik, vagy inkább ezt őszre tervezik?
Hát azért ez megint ugye az adósságkezelő, az AKK feladata ennek az eldöntéshez, ugye egy kormányzati döntés, tehát ezt nem szeretném magunknak indikálni. Mi a lehető legjobb tudások szerint megtesszük a ránk háruló feladatokat. Én azt gondolom, hogy ha becslést kell adni, akkor ez az ősznek lesz egy bejelentése. Most arra koncentrálunk, hogy a júniussal elinduló új állampapír az legyen sikeres.
És ugye említettük már a jelenlegi papírok kivezetését, vagy jó pár jelenlegi állampapír kivezetését. Milyen módon oldják majd ezt meg? Hogy zajlik ez a folyamat?
Nagyon egyszerűen, mert a meglévő állampapírok közül ugye a két legnépszerűbb az az egyéves magyar állampapír, illetve az infláció követő prémium magyar állampapírok, ezek megmaradnak. Tehát ezt mindenképp ki szeretném hangsúlyozni, hogy ezekben nem lesz változás. A többi állampapírnál pedig egyszerűen ugyan lezárjuk a sorozatot, tehát aki a meglévők, azok megmaradnak, de új értékesítésre már nem kerül sor. Tehát a most kibocsátott, a piacon kínlévő, megvásárolt állampapírokban nem lesz változás, tehát azok ugyanúgy élnek tovább, de mondjuk az a speciális féléves magyar állampapír, vagy két éves magyar állampapír, vagy mondjuk az alig ismert bónusz magyar állampapír, esetében júniustól már ezt külön nem lehet megvásárolni. Nincs is értelme, hiszen az új állampapír az kiváltja ezt. A fél éves magyar állampapírra teljesen megegyező módon fél évnél azt vissza lehet váltani, ugye, amit említettem, levonás nélkül, és egy még magasabb hozammal. Tehát semmi értelme nem lenne azt megtartani, hiszen a mostani fél éves magyar állampapírnál az új állampapírra magasabb lesz a fél éves kamata, ugyanígy a két éves lejáratnál is magasabb kamatot fog fizetni, mint a mostani két éves magyar állampapír, és pontosan ugyanúgy hozzá lehet jutni a befektető összegnél a két éves lejáratnál. De ezek az állampapírok már nem nagy állományt képviselnek, ugye ezek egy pár éve indultak el, az egyéves, illetve az infláció követő állampapírok váltak népszerűvé. Hát ez, azt lehet mondani, ezt előre végig is nem lehetett tudni, hogy a piac mi az, amit igazán meg fog kedvelni. Ezeket kedvelte meg a piac, a többinél, amiket említettünk, az állomány mérete az adósságkezelési szempontból nem olyan jelentős. Tehát ezeknek az értékesítésnek a megszüntetése, és szép lassan majd a lejáratokkal, tehát ezek fél év, két év, mondjuk a bónusz állampapír esetében akár 10 év múlvai lejáratok is még lesznek, tehát ez az állomány, ez szép lassan le fog épülni. Adósságkezelési szempontból a teljes állomány, amelynek az értékesítését, az új értékesítése megszűnt, tehát az állomány megmarad, de új értékesítés nem lesz, az nem éri el az 1400 milliárd forintot összesen, és mondjuk ez azt jelenti, hogy a lakossági állampapírpiac 8000 milliárd forintos mértékéhez képest ez nem egy jelentős összeg, főleg úgy, hogy mint említettem, lesz egy új típus, ami ugyanezekkel a alapvető jellemzőkkel bír, kamatozás szempontjából pedig még kedvezőbb is.
És ez azt is jelenti, hogy akkor nagyjából 10 év múlva futnak ki ezek a papírok? Mármint legalábbis a legutolsó ilyen papír az 1400 milliárd forintból?
Ha pont precízen nézzük, akkor igen, minimális az összeg, ami mondjuk a 10 éves futamidőn van, tehát itt a legnagyobb összeg a két éves magyar állampapírnál van, tehát az két év alatt fog kifutni, mondjuk 10 éves futamidőn ez a bónusz állampapír fog majd kifutni, de ennek a mértéke ez nincs 100 milliárd forint, tehát ami mondjuk talán így a mindennapok szintjén nagyon nagy összegnek hangzik, de adósságkezelési szempontból mondjuk egy 30.000 milliárd forintos államadósághoz képest ez nem egy nagy összeg.
Mik az arányok a lakosság intézményi befektetők állampapírállománya között?
Ugye a lakossági állampapírállomány az összességében 8.000 milliárd forint körül mozog, a teljes államadósság az durván 30.000 milliárd forint, tehát ez azt jelenti, hogy egy negyede a magyar államadósságnak az lakossági állampapírból áll. Ugye a lakossági állampapíron belül, de említettük, hogy egy része az nem magánszemély tulajdonában van, a magánszemély tulajdon az 6.000 milliárd forintot tesz ki, és ez ugye várhatóan ezt szeretnénk, hogyha a következő években dinamikusan emelkedne. Ezzel a 25%-os részarányjal amúgy világelső Magyarország, tehát Európában a második legmagasabb részarány az Írországban van, ők 12%-os lakossági állampapírpiaci részesedést értek el. Még magas arány van mondjuk Máltán, ahol ha az arányt nézzük, akkor az 30%-ot is kitesz, de Máltának az államadósága alacsony, tehát őnekik sokkal könnyebb mondjuk egy magasabb lakossági arány nézni, de hogyha az államadósságot vagy magát csak a lakossági piacot nézzük, az egy jóval kisebb mérték. Úgyhogy ilyen szempontból innovatívnak kell lennünk, mert nincs előttünk olyan példa, ami mutatná, hogy 25%-os lakossági állampapírpiaci részaránynál mi a teendő. Ezt nekünk kell kitalálni, ezt nekünk kell végig gondolni, hogy merre érdemes lépni, mit érdemes csinálni.
És fennmarad a kettős kamatszint az intézmény, illetve a lakossági kamatszintek között? Megmarad ez?
Igen, ezt addig érdemes megtartani, ameddig ugye a lakossági állományt szeretnénk bővíteni. Közgazdasági értelemben ugye ez minden országnak egy problémája, és Magyarország ebben tényleg olyan innovatív szerepet játszik, amire azt lehet mondani, hogy nemzetközi szinten is már vannak, akik odafigyelnek, mondjuk akár a nemzetközi valuta alapnál, aki legalábbis mondjuk a korábbi években nem volt annyira pozitív a magyar gazdaságpolitika megítélését illetően, már tőlük is azért kaptunk olyan véleményt, hogy érdeklődve figyelik ezt a magyarországi lakossági programot, mert közgazdaságilag az az alapvető problémája minden fejlődő országnak, hogy alacsony a pénzügyi vagyon, ezért az elvárt hozam a befektetők által, a magánszemélyek által is elvárt hozam, az viszonylag magas, mondjuk Magyarországon is, ugye a korábbi években az infláció felett 5-6, akár 10%-os hozamot is elvártak a magyar befektetők ahhoz, hogy megtakarítsanak. A külföld számára viszont, ugye, ahol nagyobb vagyon van, akár angolszász országokban, akár a kontinentális európai országokban, a nagyobb pénzügyi vagyonnal rendelkező országok viszont már egy alacsonyabb hozamszinttel is megelégszenek. És innen áll elő egy olyan mondjuk paradox helyzet, hogy egy ország államadósságának egyre nagyobb részét a külföld kezdi el birtokolni, és előáll egy külső eladósodottsági helyzet. Egyrészt ez egy függőségi helyzet, egy kockázati helyzet, másrészt pedig tulajdonképpen gátolja, nem engedi meg azt, hogy a belföldi pénzügyi vagyon az gyarapodjon, mert a külföldi befektető előbb megvásárolja azt az állampapírt alacsonyabb hozam mellett, mielőtt az a hozam szint elérni azt a küszöböt, ahol már a belföldi vásárló belépne. És erre a helyzetre ad egy megoldást ez a lakossági program, ez a fajta kettős kamat szint, hogy a belföldi szereplők számára, ugye magánszemélyek számára adjon egy magasabb kamat szintet, ahol a pénzügyi vagyon gyarapodása az megindul, és így az adott országban elkezd felhalmozódni egy pénzügyi vagyon, és így nem külső eladósodottságból finanszírozza a gazdasági növekedést annak mindenféle kockázatával együtt. Ezt ugye Magyarországon nem nagyon kell részletezni, hiszen ezt már többször megtapasztaltuk, hanem elkezd az ország a saját lábára állni, tehát saját pénzügyi vagyonnal rendelkezni, saját megtakarításból finanszírozni a növekedést, és így pénzügyi értelemben saját lábra állni, függetlenedni mondjuk a külső folyamatoktól, és nem attól függ az adott ország pénzügyi helyzete, hogy most éppen a nemzetközi a pénzpiaci hangulat romlik vagy javul.
És ez a verseny hogy hathat az intézményi befektetőkre, vagy akár az alapkezelők kockázatvállalására?
Hát az a helyzet, hogy az intézményi befektetők, vagy az alapkezelők nincsenek könnyű helyzetben, hiszen a lakossági állampapírok azok természetesen gyakorlatilag uralják a középtávú megtakarítási szegmens, tehát ezt lehet is látni, hogy mondjuk pénzpiaci alapok, kötvényalapok azok nem jártak túl jól, de például az ingatlan alapokat ez nem érintette hátrányosan, ott is dinamikus nők. Ha úgy tetszik, az ingatlan alapokkal, az ingatlan piaccal az elmúlt két évben még a lakossági állampapírok sem tudtak versenyezni, mert ott 10% körüli hozamok voltak, tehát még volt olyan piac, amivel mi sem tudtunk versenyezni, de összességében, ha megnézzük a befektetési alapokban lévő vagyont, akkor az elmúlt években tudott növekedni. Tehát, amit említettem, a kulcs az, hogyha a megtakarítás a lakosságnál megjelenik, és elindul egy pénzügyi vagyongyarapodás, akkor a piacon többen is meg tudunk élni. Tehát lehet, hogy sokan mondjuk az intézményi befektetők, alapkezelők közül panaszkodnak, hogy hát a lakosság állampapírok azok túl magas kamatot fizetnek, és kiszorítják a befektetési alapokat, és nem jó dolog ez, de a másikat megnéz ember a számokat, azért azt látja, hogy többen is megélünk ezen a piacon, de az biztos, hogy mondjuk nagyobb a verseny, illetve olyan terméket kell kínálni, amelyek vonzóbbak a lakosság számára.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége. Barca György, az Államadóságkezelő Központ vezérigazgatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!